Gável András, az Eucharist Együttes egyik alapítójának tanúságtételét hallhatják. A beszélgetést Mahalik Krisztina készítette.
Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatói családját, én Mahalik Kriszti vagyok. A mai beszélgető partnerem pedig Gável András, az Eucharist zenekar egyik alapítója és vezetője. Andris, szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést erre a beszélgetésre.
Én is köszönöm.
Az idei témánk a tanúságtétel, valószínűleg a hallgatói család tagjainak ez már nem egy újdonság, és arra gondoltunk, hogy mivel június 19-én megrendezésre kerül a Dicsőítő Sziget nevű rendezmény, amiről remélem, hogy már a hallgatói család tagjai is tudomást szereztek, ha esetleg nem, akkor mindenképpen érdemes visszahallgatni az archívumunkban, ami most már regisztráció nélkül elérhető, az április 26-ai keddi jó híreket. Ott beszélgettünk Andrissal arról, hogy mi is ez a Dicsőítő Sziget nevű rendezvény, és ennek kapcsán felkértük Andrist, illetve a többi zenészt, aki részt fog majd venni ezen a rendezvényen, hogy kicsit kapcsolódjanak be a tanúságtétel témakörbe is, és hogy beszéljenek nekünk arról, hogy mit jelent számukra a hitük, illetve a zene hogyan jelenik meg ebben. Andris, hoztam egy idézetet, amit egy korábbi interjúban hallottam, hogy említettél, és fontos számodra. Ez a Máté Evangélium 6. fejezetének 25. verse. Azt mondom ezért nektek, ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek, vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az eledelnél, s a test a ruhánál. Mit jelent számodra ez az idézet?
Hát ez az első szeretet. Ez az első szerelem a Jóistennel. Az első olyan megtapasztalás, amikor már nem a szüleim és a hitoktatóim, a lelki atyák elmesélése alapján tudtam és láttam, hogy Isten létezik, hanem azért, mert ő megmutatta magát nekem. És ez kicsit olyan, mint most úgy húsvét környékén az Emmaus tanítványok története többször így a látóterünkbe kerül. Hát mit tesznek ezek az Emmausziak? Hát bizony bandukolnak, el vannak foglalva magukkal, és úgy érzik, hogy igazából 3 év fölöslegesen most kidobódik az ablakon, és akkor egyszer csak odalép melléjük a vándor, és Isten akaratáról, Isten szeretett tervéről beszél nekik a profétákon keresztül, magyarázza az írásokat. És annyira jól esik ez ezeknek a srácoknak, hogy azt mondják, hogy hé, te ismeretlen, váratlan várt vendég, gyere már, és maradj velünk, mert már lemegy a nap. Hát hova mennél most? Beszélj még. Próbáltak valamit, alibit kitalálni. És meghívták ezt az ismeretlent. És ez az ismeretlen ismerőssé vált, amikor ő ugyanúgy, mint néhány órával korábban, még az utolsó vacsoránál megtörte a kenyeret. És akkor felnyílt a szemük a tanítványoknak, és azt mondják, hogy igen, azt mondja az evangélium, hogy de ebben a pillanatban eltűnt Jézus a szemük elől. Felismerték, hogy Jézus az, és ő eltűnt. És hát nem olyan ez, mint hogyha egy picit most is fel lennének ültetve ezek a szerencsétlen tanítványok, hogy már felismerték, már sikerült, már a hájog lekerült a szemükről, aztán utána semmi. És hát rá kell jönni, hogy hát nem a semmi, hanem éppen, hogy a minden kezdődött el, mert a benső látásukkal, a benső szemükkel kezdtek el látni. És valahogy így történt ez az én életemben is, amikor olyan 19 éves voltam, akkor oda mentem a lelki atyámhoz, és a futó Karcsi bácsinál vele beszélgettem sokszor, és ő mondta, hogy mondtam neki, hogy hát keresztapu az, meg Karcsi bácsi, mert nálunk a családnak szinte tagja volt ő. Mondtam, hogy nem stimmel ez a hit dolog. Tehát én nem tudom, hogy Jézus van-e. Meg olyan művi. És akkor azt mondta, hogy ha azt akarod, hogy ez élő legyen, akkor tedd meg azt, amit ez a Jézus mond. És javasolta ezt az idézetet, amit felolvastál az előbb, a gondviselésről, hogy hogyan bízunk az Úrban, és És én akkor, hát ezt komolyan vettem, és így imádkoztam, hogy Jézus, mutasd meg magadat. Akár ebben a kérésedben, vagy tanácsodban, amikor a gondviselésről beszélsz. Akarlak látni. És ez egy igazi vágy volt a szívemben, és ezzel a vágyjal mentem el felvételizni a Pérista gimnázium után, és hát fel is, vagy el is mentem az egyetemre, és aztán vártam az értesítést, és jött is, hogy arra a szakpárra, amire jelentkeztem, olvastam az értesítőt, arra a szakpárra, amire jelentkeztem, 104 volt a ponthatár, és akkor tovább olvastam, ez még nem oké, 104. Úgy kerestem, kutattam ott azokban a napokban, a hetekben, a hónapban, hogy akkor Isten hogyan mutatja meg magát, hogyan ad jelet önmagáról, és akkor tovább olvastam, az ön által elért pontszám 104. És akkor ilyen nagy melegség töltött el. Csak azt tudja eltölteni ez a nagy melegség, aki ezt kérte. Ez volt az én maradj velem. Ez a mane nobiscum kijelentésem volt, hogy én akarlak látni. És Jézus nem tagadja meg magát. És akkor megtörtént az első, nem tudom, kézfogás, puszi, nem tudom. Tehát, hogy baráti hátba veregetés. És utána ebből elkezdtem gyakorlatot alakítani, és annyira élveztem, hogy ez működik, és hogy Jézus tényleg jelen van. És azt is tudom, hogy ez az érzelmeimet is megérintette. De aztán jöttek olyan időszakai az életemnek, amikor az érzelmeim nem érintődtek meg. Amikor például az áldozással kapcsolatban. Nagyon sokáig én tudtam és hittem, hogy amikor megyek áldozni, ott az oltári szentségben hiszem, hogy Jézus van jelen. De nem hulladtak a könnyeim, nem volt semmilyen. Viszont ez már évekkel később volt, akkor már sok dalunk ismert volt, és sokan énekelték, és volt egy rendezvény, a keresztény ifjúsági találkozó, egy ökumenikus ifjúsági találkozó a Budapest arénában, és ott fellépők, és katolikus fellépők, és katolikus szervezők, mivel ez vasárnapra esett, a folyosón kaphattak egy stikamisét, gyorsan a lift ajtó előtt Várnai Péter atya celebrált azt a szentmisét, és bennem az volt, hogy olyan érzésem volt, hogy már mindent elkészítettünk, már mi is felkészültünk, mert mindenki tud mindent, mégis valami hiányzik. És így kérdeztem magam, hogy mi hiányzik, Uram? Mi hiányzik, Uram? És elkezdődött a szentmise, és nagyon érdekes volt, hogy ahogy a szentmise elindult, az én könnyeim is azzal egy időben elindultak. És nagyon hülyén éreztem magam, fiúk nem szeretnek sírni így nyilvánosan, én sem akartam ezt így megmutatni, és nem értettem, hogy miért. Nem bántott meg senki, lehet, hogy fáradt voltam egyébként, abból még lehetne sírás, de ez valami más volt. Jó leső volt. És ahogy így potyogtak a könnyeim, azt kerestem, hogy miért, mi az oka ennek. És amikor elérkeztünk az áldozás pillanatához, és én magamhoz vehettem az Úr Jézust, akkor esett le a tantusz, hogy ja, te hiányoztál innen. És utána aztán jöttek egyéb áldozások, ugye, sokszor, és nem hulladtak a könnyeim. Talán tavaly, amikor, és ez nem is áldozás volt, hanem amikor az eukarisztikus kongresszuson, a Margit-szigeten, amikor ott volt az a, mint egy 10 000 ember, kicsik, nagyok, idősek, gyerekek, és közösen énekeltük, Jenő is velünk énekelt, és Sihé Jenő, közösen énekeltük a tápláló szent kenyér dalunkat. Na, ott bizony, hát az a felvétel az gajra ment egyébként, mert nem tudtam elénekelni, küszködtem a könnyeimmel. Eszembe jutott mindaz a történet, amit az Úr már művelt az életemben, és csupa hála volt bennem, és emlékszem a koncert után a nagyfiam, az Ábel megkérdezte, hogy apa, te is érezted? Na, mit? Hogy amikor a tápláló szent kenyér kezdetű dalt énekeltük, tudod a dalodat, akkor ott én úgy küzdöttem, hogy mindjárt sírok. Hát mondom, én is. De én körbenéztem, és körülöttem meg mindenki sírt. És annyira boldog vagyok egyébként emiatt, hogy az Úr ezt használja. Hiszen ez a dal egyébként úgy íródott annak idején, hogy tudtuk, hogy már megvolt egy misére való kompozíció, és még hiányzott az áldozási ének. És az áldozási ének, mivel hiányzott, hát bementem a szobába, leültem az íróasztalomhoz, fogtam a gitáromat, és tudtam, hogy kilóra minek kell ebben benne lenni. Talán ezért sem hosszú. Ma már hálát adok azért, hogy nem hosszú. Mert nagyon hamar be tudnak kapcsolódni az emberek. Nagyon hamar együtt tudnak ezzel imádkozni. És hát mondhatnám, hogy bánom, hogy ez így volt. Bánom, nem bánom. Ez egy ilyen, van ilyen, hogy rideg hit? Nem tudom. Ez egy ilyen tudatosságból született ének volt, ami akkor vált számomra is személyessé, amikor először elénekeltük. Mert a Szent Család templomban, ahol indult a kis kórus, ott voltak 30-an, elég korán elkezdtünk, nem tudom, az Úrnak ez egy nagy merészsége volt, hogy olyan hamar 14 évesen a vállunkra tett egy ilyen feladatot. Gellér 11 éves volt, én 14, és így vezettünk egy 30 fős kórust. Ez nagy merészség az Úrtól. Szerintem utána egy csomó gyerekbetegségen ezért át kellett menni, és az Úr műtött is, meg úgy helyre tett idővel. De mégis, hát amikor megírtuk ezt a dalt, lehet, hogy akkor már nem 14 éves voltam, hanem 16. Akkor láttam, hogy jönnek az emberek, és nagyon hamar bekapcsolódnak az énekbe, ebbe a dalba, és sírnak, meg megrendülnek, meg olyan átszellemülten állnak az áldozási sorba, és jönnek az oltár felé. És akkor gondolkodtam el, hogy hú, itt mi történik? És olyan jó, hogy ez így történt. Utólag én ezt látom, mert megtapasztalhattam, hogy az Úr működik általam. A gondviselésről szól ez az ige, amit igazából az első szeretet igéjének tekintek, de mind a mai napig vezeti az életemet, még akkor is, hogyha sokszor olyan nehéz erre a gondviselésre ráhagyatkozni, mert sokkal jobb terveink vannak.
Igen.
Azt gondolnánk. És a Jézus terveire, az Atya terveire meg olyan nehezen mondunk igent. Mert az Atya tervére igent mondani egy picit azt jelenti, hogy Jézus sorsára is igent mondunk, ami a kereszttel együtt jár. És ezt a keresztet köszönjük szépen, de ez nagyon szívesen kikerülnénk. Pedig Jézussal nem lehet találkozni a kereszt nélkül. Az Emmausziaknak is erről magyaráz, hogy ennek a keresztnek, ennek meg kellett történnie. Az én életemben ennek meg kell történnie. És hát keresztből meg már bőven volt, lázadás is volt ellene. Vannak azok a hibák, amiknek a következményét jogosan húzzuk, vonjuk magunk után. De mennyivel többet érnek ezek, hogyha odaadjuk Jézusnak, és egyesítjük az ő keresztjével, és akkor már egy egészen más dimenzióba kerül. Kicsit olyan lesz, mint az a lator, amelyik felismeri a kereszten Jézust. És azt mondja, hogy Jézus, emlékezz meg rólam, amikor a te országodba érsz. És megkapja az ígéretet, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Jogosan szenvedett ez a bűnös lator? Igen. Én jogosan szenvedek egy csomó bűnöm miatt? Igen. De ez a lator, és hogyha mi is így teszünk, ha oda kapcsoljuk Jézusnak az áldozatához, az mennyire jó dolog. És itt van ez a gondviselés, és kezdetben, ugye, drága szép feleségemmel elindult a mi közös házas életünk, és nagyon hamar megkaptuk azt az ajándékot, hogy a gyerekeinknek a vállalása is legyen odatéve Istennek a kezébe. Ami egy, mondhatnánk, nagyon sokan szerintem nem tartanak normálisnak, hogy 8 gyerekünk van. De mi mindegyik gyerekünket ajándékként fogadjuk és kaptuk. Azt nem azt mondom, hogy nincs velük munka, mert most a feleség, még én itt beszélek, és nagyon szépeket mondok az interjúban, aközben a feleségem gardírozza a maradék, tehát az összes többi 8 gyereket, hogy otthon valami rend, meg szépség legyen, ugye. 14 éves a legnagyobb, 7 hónapos a legkisebb, ikrek is vannak benne, tehát hogy és lehet, hogy az Úr még ad. A gondviselésre igen mondani valahol ezt jelenti, hogy én elfogadom azt a sorsot, azt az utat, amit Jézus járt be. Jézus igent mondott az Atya akaratára. Mi azt nagyobbnak tartjuk, hogy igen tudunk mondani az Atyának az ajándékaira, ami a gyerekeinkben láthatóvá válik.
Nekem is abban a kegyelemben volt részem, hogy már a szüleim által gyerekként megismerkedhettem a hittel, jártam én is templomba 14 éves korom körül is, viszont nekem senki nem akart odaadni egy 30 fős kórust. Nálatok hogy történt ez?
A Szent Család templomban nagyon sokszor megfordult Jenő, meg Kovács Gábor atya tartott ott lelki gyakorlatot, de ugyanebben a templomban működött Dobszai László karnagy, egyházzenész. Nagyon sok mindent kaptunk, és azt gondolom, hogy a kommunizmus idején elindult radikális kereszténységnek a képviselője volt Jenő. És mivel a Szent Család templom egyfajta ilyen ifjúsági bázis volt, tehát elég hamar a tűz közelében lehettünk, az ottani, hát nálunk idősebbek, például a keresztapám is felfedezte ennek a muzsikának az útját abban, hogy minél inkább Jézust tudjuk radikálisan követni. És énekelte, ő vezette a kórust. És aztán hát azt mondtuk, már így nőttünk fölfele, növegettünk, már nem voltunk olyan kicsikék, és engem a keresztapám kezdett el gitározni, tanítani, egy-két akkordot megtanított, aztán én még többet megtanultam, de úgy éreztük, hogy szépek-szépek ezek a dalok, nagyon hálásak vagyunk, hogy énekelhetünk ebben a kórusban, de hát már van egy csomó, sokkal jobb dal. És azokat elkezdtük énekelni, és amikor mentünk, például Szederkényi Károly atya volt nálunk a káplán, és elvitt minket Svájcba. És ott végül is ott indult ez a kórus, mert hát ott sárga könyves dalok, ugye a karizmatikus mozgalomnak a dalai, hát akkor ez nagy újdonságnak számított, és olyan frissebbnek, és akkor ezeket énekeltük. Nyeltük be az akkordokat, a dalokat, nagyon sok dalt kívülről megtanultunk, és szerintem a keresztapám egy nagyon bölcs döntéssel, de hozzáteszem, nagyon felelőtlennel is, mert bölcs volt, mert látta, hogy a fiatalok, ha jönnek, akkor őket engedni kell. De felelőtlen volt, mert szerintem nem voltunk még felkészülve arra, hogy egy ekkora kórust vezessünk. Azt mondta, hogy akkor most vegyétek át. És akkor átvettük a kórust. Na, a lelkesedés az annyira nagy volt, hogy igazából az igényességre is jó hatással volt. Tanultunk önszorgalomból. Akkor indult el az Életünk Krisztus Gitár Egyesületnek a gitáros képzése. Ott ismertük meg Jenőt, vagy megismertük Varga Attilát. Varga Attiláékhoz a Margit körútra 3 éven keresztül jártunk. Énekeltünk reggel a 9-es diákmisén, Gyulai Oszkár atyánál, és utána átmentünk az esti 7:30-ra, de előtte az 5 órától kezdődő próbára a Margit körútra. És ott ilyen harmad-negyed hegedűsként szívtuk magunkba azt, hogy hogyan lehet ezt még jobban vinni. Aztán itt éppen ebben a gitáriskolában egy alkalommal Jenő meghallotta az ő keresztútjukat, amit előadtunk, elimádkoztunk, előadtunk a Szent Család templomban, és akkor kérdezte, hogy mi ez a felvétel? Ez olyan, mintha nagyon hasonlít ahhoz, hogy mi énekeljük. És akkor mondták, hogy hát ez a mi felvételünk, meg ez ott rögzült, és akkor onnantól kezdve Jenő olyan aranyos volt, és így a hóna alá csapott Gellértet és engem, és elkezdett vinni, amikor a nagyfiúk, már hogy a Borka Zsoltiék nem tudtak jönni, vagy akár amikor csak a Zsolti jött, akkor a sárga villámba, az ő kis Skodájába bepattantunk, és akkor mentünk, és bejártuk egész Magyarországot, és nagyon hamar ez is egy picit talán hamar volt, de nagyon hamar megismertek bennünket is. Elkezdtünk saját dalokat is írni ezután, és tulajdonképpen a Szent Család templomból kinőtt végül, aztán abból a kórusból kicsit így megszűrve, vagy úgy együttessé válva elindult először a Gável testvérek együttes. Jerő bácsi hívott minket Gável Brothersnek. Egy alkalommal, ezt azért elmondom, egy alkalommal voltunk Gável Brothers, amikor a Pólus Centerbe meghívtak advent végén egy ilyen karácsony elejé koncertet adni, Hú, de zöldfülűek voltunk, és beléptünk a Pólus Centerbe, mentünk a színpadhoz, hogy beálljunk, és már a hangszórókból azt szólt, hogy nem tudom, 13 órakor a központi színpadon fellép a Gavel Brothers, és nekem negatív módon végig borsózott minden a hátamon, és azt mondtam, na jó, ez nem, a Jerő bácsitól ez jó volt, de hogy ez nem a mi világunk. Úgyhogy akkor utána Gavel testvérek, majd pedig, hogy mindenki sokkal inkább benne legyen, meg szimbolikus értelme legyen, lett a testvérek együttes.
Nektek Gellértel mindig egyértelmű volt, hogy ez az utatok, és nektek valamilyen formában a zenén keresztül kell kapcsolódni Istenhez, és hogy ezen keresztül szeretnétek az embereket is segíteni, vagy azért ebben voltak útközben kérdések, hogy tényleg ez-e a mi útunk, van-e erre erőnk, erre hívott-e Isten? Voltak ilyen kérdéseitek?
Nem volt semmilyen kérdés. Ezt mondom, hogy ma se döntenék másképp, de hogy ez nem volt döntés eredménye. Mondhatjuk úgy, hogy beszippantott az Úr, és időközben készített föl. Ez ilyen érdekes, nem? Hogy tulajdonképpen előbb, vagy menet közben tanított. Rengeteg bukásunk volt ebben. Talán az is, amikor a testvérek együttes feloszlott. Amikor mi azt mondtuk, hogy tulajdonképpen felállunk a saját zenekarunkból, ez nem volt egyébként egy könnyű döntés, senkinek sem. De olyan folyamatok is elindultak a csapatban, amire, hát lehet, hogy mi nem voltunk elég türelmesek arra, hogy ezt végigvigyük. De akkor már többedik körben úgy látszódott nekünk, hogy ahhoz, hogy ez hiteles tudjon maradni, ahhoz ez így nem mehet tovább. De azt viszont, és ez a mi hibánk, azt nem vettük észre, és nem akartuk meglátni, hogy ebben a elhiteltelen idézben, miközben már a fél ország ismert, amikor már, tudom én, teltházas Petőfi csarnok koncertek voltak, egy évben 2, akkor kimentünk a szabadtér, az 6000 fő, tehát hogy és nem kellett szinte semmit se tenni azért, hogy eljönnek az emberek, de hogy nem ismertük föl, hogy nekünk is van ebben bőven részünk. Később ismertük fel. És ezért, amikor a testvérek együttes borult egyet, akkor lett, akkor azt mondtuk, hogy jó, saját erőből, nem is az Urat megkérdezve, ott kellett volna megkérdezni. Az volt az a pont, amikor rá kellett volna kérdezni, hogy na Uram, mit szeretnél? És akkor még saját erőből összetákoltunk, 3 évig működött a Gavel testvérek zenekar, újra ugye konkretizálódott, és akkor magunkhoz kötöttük. De olyan zenésztársakkal, akik bár emberileg a legszerethetőbbek voltak, profi muzsikusok, tényleg, ma se tudnék jobb csapatot összeszedni, de a Gellértnek a zeneakadémiáról ismerős zenészei társultak a csapatba. Profi muzsika, akkor gyorsan összehoztunk egy arénabeli megakoncertet az ezzanaposokkal is, az azóta is látható az interneten. Tehát, hogy egy ilyen de nagyon sok erőt tettünk bele. Azt is mondhatom, hogy elkezdtek így ránk így figyelni, hogy fú, ezek a fiúk de jól csinálják. És aztán utána az Úr engedte, hogy elhasonljunk. És a Jácinta nővér, aki a Szentháromság műve közösségben a nővér, ő mondta, akkor még a közösség azt hiszem el se indult, de ő szólt nekünk barátilag, hogy figyeljetek, az Úr Jézus azt kéri tőletek, hogy minden róla szóljon. Jó. Mondtuk, hogy jó. Azt mondta, hogy még a nevetek is. Ez azért érdekes, mert hogyha a nevünk is róla szól, akkor ez egy radikális döntés, egy tényleges döntést, valódi döntést kér tőlünk. Te ma Halik Kriszti vagy. Hogyha innentől kezdve azt kéné tőled az Úr, hogy legyen Márti, akkor elgondolkodná, hogy de miért?
Hát ez biztos.
Miért legyek én? Tőlünk meg azt kérte, hogy minden ő róla szóljon, még a nevünk is. És összeírtam, emlékszem, egy papírlapra valami 20 jobbnál jobb marketing és mindenféle szempontból jól hangzó nevet. Hogy hiszen miért így gondolkodtam? Azért, mert már akkor nagyon dübörgött a szekér. És összeírtam ezeket a neveket, végül valahogy, valamiért, kicsit ilyen, nem is tudom, öntudatlanul, nem volt ez teljesen tudatos döntés, az eukariszt mellett, az eukarisztia és az eukariszt mellett döntöttünk. Szerintem ez a Szentlélek ajándéka volt, és hát onnantól kezdve eukariszt lettünk, viszont a zenekar, a Gábel testvérek nem működött tovább, mert éreztük, hogy ez csak úgy mehet, hogyha leginkább önmagunkban, hogyha ez rendezve van. Egyébként lehetne menni olyan zenészekkel, akik nem teljesen tudtak igent mondani Isten szeretetére, mert nem ismerték föl. Ők idézőjelben, és jó szándékkal mondom, egyfajta zsoldosok, akik szeretnék azt, hogy az emberek kapjanak valamit. Mi nem voltunk még a helyünkön, és az Úr elkezdett műteni. Föltett a műtőasztalra, és ez fájt. De nagyon finoman tette ezt. Meg nagyon úgy, hogy minél kevésbé fájjon, de meg kellett, hogy műtsön. Volt egy térműtétem, levárt egy porc darab a bal térdemben, és ott az a sebkivezető ilyen kis csövecskét, azt ki kellett venni a műtét utáni reggelen. Hát kérdezte az orvos, hogy András, fogsz üvölteni? Mondtam, nem. Amikor kirántotta, akkor azt mondta, hogy ja, én úgy üvöltöttem, hogy szerintem a folyosón mindenki hazament, hogy ők nem jöttek sehova. Elmondta a doki akkor, hogy hát neki is volt egy pár évvel ezelőtt ugyanaz a műtét, és ott a nővérke úgy szedte ki neki az asszisztense ezt a csövecskét, hogy így szépen lassan húzogatta centiről centiről, hogy fáj, doktor úr? Fáj! Fáj, doktor úr? Nagyon fáj! És ő inkább ezt a... De hogy műtött az Úr, ezt akarom csak mondani. Műtött az Úr, olyan volt ez, szinte Jácinta nővér mondta, miután már végül is a műtét nagy része megvolt, vagy az első nagy. Azt mondta, hogy ugye most jó? Mondtam, hogy igen. És mondta, hogy ez olyan, mint amikor mondjuk egy nő felöltözik. De nem jó sorrendben. És felvesz minden ruhadarabot, még a bundát is, de bundára veszi a cicifixet. Nagyon kellemetlen ilyenkor, hogy le kell venni a cicifixet, és mindent, helyére tenni le az alapokat, és utána lehet, hogy bundára jön a pulcsi majd, vagy a lézer, vagy a nem tudom mi, de hogy az már nem lesz annyira ilyen kiszolgáltatott helyzet. És maradtunk ketten Gellérttel, úgy mentünk el koncertekre, amiket úgy vállaltunk, hogy az egész zenekar érkezik, emlékszem, Ceglét Bercelli koncert, jön oda a rendezvényszervező hölgy, csak ketten jöttetek? Mondtuk, hogy most ez van. De hát az egész zenekart vártak, és hogy megtelt a nézőtér, és igen, de ne izguljon, nyugtattuk. Mi magunk sem voltunk teljesen biztosak benne, valahogy úgy, mint Illés proféta, aki lelocsolta az oltárt a bálpapoknál, hogy Isten biztosan jönni fog. Ne izguljon. Jó lesz ez, higgy el. Mert tudtuk, hogy már az Úrral vagyunk. És kiálltunk a színpadra, ketten Gellérttel, két gitár, két ének, és képzeld el, lefutott a koncert, és utána jöttek oda hozzánk az emberek, és azt mondták, hogy két embert láttunk, de olyan volt, mintha egy egész zenekar lett volna itt. És ez sokat jelentett. Sokat jelentett. Úgyhogy azóta vannak még műtétek, és nagyon jó, hogy az Úr nem mond le rólunk, és nem hagyja, hogy bele szokjunk a megszokottba. És akkor mindig egy kicsit igazít. Mi, amikor idén hálát adunk Gellérttel közösen, visszaemlékezünk arra, amikor még nem indult el ez a fajta szolgálat, akkor sokat muzsikáltunk otthon, feküdtünk az ágyunkon, mindenki a sajátján, és akkor így fekve, vagy én hoztam az alapot, vagy ő, és akkor így valami történt. Ő biztos elmondja majd, hogy ő úgy csikarta ki belőlem az akkordokat, hogy én cserébe a vasárnapi ebéd csirkecombjait kaptam. Hogy ez hát mindennek ára volt, vagy pedig egy hétig beágyazott egy akkordért, vagy ilyesmi. Most már ez fordítva van, úgyhogy én nekem elkoldultam az ő gitárművészi akkordjait. De hogy nem tudtuk még, hogy mi a mi feladatunk, csak azt tudtuk, Gerász mindig elmondja, hogy láttuk azt a Jenőt, aki eljött a Szent Család templomba, énekelt az ambónál, és olyan vörös volt a feje és hatalmas szája, és hogy ez mennyire jó volt, és mekkora erő volt benne. És az úr meghallgatta ezeket a vágyakat, és elindított valamin. Nem volt tökéletes, és szerintem, hát, majd ott a mennyei kórusban ott már tökéletes lesz. Itt a földön még csak hangolgatunk arra, még mindig igazítani kell, de ott nagyon jó lesz, szuper lesz.
Sok mindent átbeszéltünk itt veletek Gellérttel együtt kapcsolatban, meg a zenekarral kapcsolatban, meg ugye közösen ünneplitek ezt a 25 évet, viszont az utolsó kérdésben egy kicsit kifejezetten rólad szeretnék kérdezni. Hallottalak egy korábbi interjúban arról beszélni, hogy te később kezdtél el zenét tanulni, igen, mint a többi testvéred, mert hogy gyerekkorodban komoly betegséggel kellett szembenézned, igen, és az, hogy az egészséged rendben legyen, az komoly energiabefektetéseket igényelt.
Így van.
Ez a tapasztalat, ez később, amikor már ott voltál, hogy van egy zenekar, akit vezet, Isten meghívott erre az útra, nem vetett fel benned ilyen kérdéseket, hogy fú, de most Isten tényleg engem hív. Engem, aki mondjuk gyerekként ilyen nehézségekbe ütköztem, ilyen törékeny voltam, valahol még ma is ilyen törékeny vagyok. Biztos, hogy engem hív az Úr. Volt ilyen jellegű megingásod, vagy voltak ilyen kérdéseid?
Szerintem én nem láttam eléggé magamat kívülről. És ez egyrészt sajnálatos, mert bizonyos dolgokban de jó lett volna, hogyha az ember kívülről látja önmagát. De nem láttam magamat kívülről, ez azért is jó, mert nem vettem észre igazán azt, hogy amit ma már így évek távlatából láthatok, hogy meg hallom a tanúságtételeket, hogy hány és hány alkalommal felhasználta ezt az Úr az én összes gyengeségem ellenére. Most voltunk Sajóládon énekelni. Oda jött hozzám az éneklés után az Agapé közben egy idős bácsi. És azt mondta, hogy ugye ott volt a családunk, Gellértéknél 8 fiú van, nálunk is 8 gyerek, és oda jött, és azt mondta, hogy egyrészt két bácsi volt. Az egyik azt mondta, hogy rázta a kezemet, hogy látom bennetek a jövőt. Ezt mondta. És ez engem nem azóta sem elbizakodással tölt el, hanem feladattal. Tehát úgy érzem, hogy folyamatosan vissza kell térnünk az Úrhoz. A másik bácsi meg azt mondta, hogy ez olyan volt, mint egy kurziós lelki gyakorlat. Valószínűleg volt már. És azt hozzátette, hogy meg lehetett tapasztalni, Jézus van itt. És hát ezek után bejelöltem őt a Facebookon, mert megtaláltam, és hát azóta az egyik leglelkesebb követő lett, és tényleg oda. Úgy nagyon érdekes, hogy a generációkon is átível ez a dolog, és hogy én ezt tudtam volna-e, úgy annak idején, nem tudtam én erről semmit. És talán így a jó, talán így a szép. Ma viszont már, mivel látom, hogy az Úr erre adott karizmát, adott feladatot, nekem folyamatosan dolgozni kell magamon, és engedni, hogy az Úr igazítson. Ez abban is megmutatkozik, hogy a gyerekekre visszatérjek egy egészen picit, meg a családunkra, hogy 8 gyerek az nagyon sok időt kér. Amikor még nem voltunk családosak, vagy éppen indult a házas életünk, akkor egy évben volt 50-60 koncertünk. Minden hétre szinte jutott egy. Igen. De aztán idővel nagyon nehéz volt azt mondani, hogy nem lehet 50-60, de még lehet, hogy csak 10 sem. És egy ideig ez nagyon nehéz dolog volt, hogy én tudom-e engedni Istennek azt, amit ő most vár tőlem. El tudom-e engedni ezt, és hogy meg tudom-e látni, hogy most mi a feladatom. És emlékszem, Jenő bácsit kérdeztük, hogy pont erről, hogy te hogy csináltad? Nálad is ott volt az 5 gyerek, ez hogy ment ez? Azt mondta, hogy mert mi azt láttuk, hogy ő mi már úgy ismertük, hogy ő mindig megy.
Igen.
Bejárja az országot, megy velünk, mindig ott van valahol. És azt mondta, hogy nehogy azt hitt, hogy ez mindig így volt. Akkor gyerekek kicsik voltak, és otthon kellett lenni, akkor én is lemondtam a koncerteket, vagy nem vállaltam el. És ez egy nagyon nagy példa volt számomra, és egy igazi atyai jó tanács, hogy ez a fontosabb, hogy előbb tegyem meg azt, amit az Úr kér, előbb legyen fontos, amire ő hív, és utána mindent megkapok ehhez. Akár úgy, hogy később, vagy segítők révén, hogy a gyerekek körül, vagy a háztartásban valaki be tud segíteni. Volt már ilyen is azért. Tehát, hogy az Úr mutatja ezt az utat, és hogy nekünk elsősorban őt kell keresni.
Nagyon szépen köszönöm, Andris, hogy elfogadtad ezt a meghívást, és hogy beengedtél minket a legbensőbb világodba, és meséltél nekünk a Jézussal való kapcsolatodról.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatók, minket is arra hív Jézus, hogy ne aggódjunk az életünk miatt, bízzuk rá. Hívok én is mindenkit arra, hogy ha máskor nem is szoktunk ezen gondolkodni, akkor a mai napon egy kicsit elmélkedjük át, akár olvassuk át a Máté evangéliumnak a 6. fejezetét, és gondolkozzunk el azon mi is, hogy minket mi az, amire hív az Úr. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Gável András az Eukariszt Együttes egyik alapítójának tanúságtételét hallhatták. A beszélgetést Mahalik Krisztina készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak.
Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló